Atyánk, köszönjük neked azt, hogy ünnepelhetünk téged, ünnepelhetjük a te fiadat, ünnepelhetjük a te fiadnak a földre jöttét. Köszönjük azt, hogy nem feledkeztél meg rólunk, köszönjük azt, hogy szerettél bennünket, és köszönjük azt, hogy a te nevedben gyűlhettünk most itt össze. Szeretnénk téged állítani a középre, szeretnénk téged dicsőíteni, szeretnénk téged magasztalni. Szeretnénk rád nézni, szeretnénk téged hallani. Add meg ezt kegyelmedből. Amen.
Amen.
Tovább énekelünk együtt a zenekarral. Szerettem volna látni Betlehemnek csillagát, hozni Uram elé aranyat, tömnyét és mirhát. Köszöntni hála teljesen a nagy üdvözítőt.
testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjéül az Ézsaiás próféta könyvének 9. részéből fogunk igéket olvasni. 9. rész, első 7 versét. Ézsaiás próféta könyvének 9. részéből az első 7 verset fogjuk olvasni, amiután kérem szeretettel Antal Adóniát és Kovács Rútot, hogy majd áldáskérő imában vezessenek bennünket. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot. Akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök. Te megsokasítod-e népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vígadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak, mert terhes igáját és háta veszélyét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján, mert a vitézek harci sarruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lesz. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké, a seregek urának buzgó szerelme mívelendi ezt. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük, hogy a te ígéreteid azok igazak és beteljesednek, és köszönjük, hogy neked szép ígéreteid vannak, és reményteljes jövővel akarsz megajándékozni. Szeretnénk, hogy megértsük a tévédet, és szeretnénk, hogy feltöltekedjen tudjunk tovább menni.
Úr Jézus, köszönöm, hogy megfelelhetünk képet, és köszönjük, hogy köszönjük, és láthatunk valamit, hogy meghallgassuk a hangverést, azt mondjuk úgy élni, amit köszönjük, hogy kérlek segítsége, hogy nagyon fontos tettünk, hogy tessék a Fői Véden keresztül, és a Te Szent Elkedel végettesse az életünkben. Amen.
Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és közösen fogunk énekelni.
Az éneket, amelyeket énekeljük most, csendesé, szentségesé, szeretném, hogyha leoltanánk a villanyt, és csak a fenyőfának a fénye és a vetítőnek a fénye legyen, és szép halkan megkérem a zenészeket is, amilyen halkan csak tudnak zenéni, úgy szolgáljanak, szép halkan énekeljük el ezt az éneket, és aztán képzeljük el azt a csendet, amiben a pásztorok ott voltak, és mikor az angyalsereg megszólalt abban a csendben, és ahogy énekeltek az angyalok, és én szép csendben énekeljük el ezt az éneket. Csendesé, szentségesé. Kérem a villanyokat lekapcsolni. Thank you.
Köszöntöm a gyülekezetet. Rég voltam itthon, rég jártam itthon, és örülök annak, hogy most itthon tölthetem a karácsonyt a testvérek között, az egész családunk, ez is egy nagyon-nagyon ritka dolog. Egyúttal szeretném megragadni az alkalmat, ha már itt állok, hogy a gyülekezet, ahova járok Budapesten, a Rákoskeresztúri Baptista gyülekezet köszöntését átadjam. Kívánnak a gyülekezetnek egy boldog karácsony ünnepet és egy boldog új évet, Krisztusban gazdag új évet. És ugyancsak ezt szeretném én is kívánni az én részemről. Nem lehet nem észrevenni a karácsony közelettét. Körülbelül november közepe volt az, amikor már kezdtem fölfigyelni az üzletekben, kirakták a karácsonyi motivumokat, a díszeket, műfenyőket kiraktak, és fokozatosan bombáztak az óriás plakáttal, bombáztak a televízió reklámok, rádió reklámokon keresztül, hogy ezt vedd meg, ilyen ajándékot kell vegyél, ez kell a feleségednek, ez kell a gyerekednek. Megfigyeltem azt is, hogy mesék után mindenféle Lego, meg Barbie baba, meg mindenféle játékokat reklámoztak folyamatosan. Hát majd meggyőzik a gyerekek, a szülőket, hogy nekik az kell, és azt kell megvenni, és csak az a legtökéletesebb ajándék. És az egész világ ég a lázban. Szülők, férjek, feleségek azon dolgoznak és azon gondolkoznak, hogy a lehető legtökéletesebb ajándékot vegyen meg a hozzátartozónak, a szeretett személynek, lehetőleg még használni is tudja. Az ajándék. Ma reggel az imaórán azt az igét olvasták fel, hogy hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Figyeltem az imát, a férfi testvérek imáját és a nő testvérekét is. Nagyon sokan megköszönték Jézus Krisztust, de talán egy vagy két imát fedeztem föl, amelyik arról beszélt, hogy figyelve Jézust, ezt az ajándékot, őt az ajándékot, a mi életünk is próbálja őt visszatükrözni. Valahogy próbáljuk azt követni, amit ő ért meg ezen a földön. Elgondolkoztam az imórán is, és már a tegnap is gondolkoztam azon, hogy akkor, amikor azt hallom, hogy ajándék, mi jut eszembe. Általában az, hogy ingyen van. És általában az, hogy valaki kapja. Kisebb-nagyobb értéket valaki kapja. És csak utána szokott eszembe jutni az, hogy van egy ajándékozó is. Nem tudom, hogy hogy vannak a testvérek ezzel, de ha Jézus Krisztusra gondolok, akkor általában az jut eszembe, hogy megajándékozott engem. Önmagával, bűnbocsánattal, szeretettel, az újrakezdésnek a lehetőségével. Az is eszembe jut nagyon könnyen, hogy ingyen van, mert nem kellett fizetnem semmit sem ezért. Nem kellett semmit sem fizetnem a bűneimnek a bocsánatáért. Csak el kellett fogadjam. De nagyon ritkán jut eszembe az, hogy az atya, az ajándékozó atya, neki mibe került az, hogy engem megajándékozzon. Hogy a kapcsolatát kellett megszakítsa az ő fiával, amikor ott volt a Golgotai keresztván. Hogy a fia ott kellett hagyja a mennynek a dicsőségét. Azért, hogy engem és minket megajándékozzon. És ezt szeretném most elsőképpen kihangsúlyozni, hogy az ajándékozó atyát is figyeljük meg az ajándékot tekintve. Egyik kedvenc énekesem énekeli az egyik énekbe az, hogy annyira szorítottam az ajándékot, hogy elfeledkeztem az ajándékozóról. Testvérek, most karácsonykor, amint szemléljük Jézus Krisztust, szemléljük az atyát is, az ajándékozó atyát. A másik dolog az az, hogy ingyen van. Nincs ingyen. Nekem nem kell fizetni semmit a kegyelemért, nekem nem kell semmit se fizetni a bűnbocsánatért, de Jézusnak igenis sokat kellett fizetni. az életével kellett fizetnie. És ezt szeretném még inkább kihangsúlyozni, hogy nincs ingyen. Az atyának és Jézusnak sokba került az, hogy engem és minket megajándékozzon. A harmadik dolog pedig, amit szeretnék megemlíteni, hogy az ajándék az viszonzásra vár. Egyfajta viszonyulásra vár. Vagy elfogadom, vagy nem. Ha valaki nyújtja felém az ajándékot, meg lehet kritizálni, és el lehet utasítani, vagy pedig el lehet fogadni. Én nem tudom, hogy ki hogy van itt ezen az estén, de ha Jézus Krisztus nincs az életében, akkor ez az este lehet az a nap, amikor elfogadhatja Jézust, mint személyes megváltóját. És az atyának nevezheti a mindenható Istent. Ugyanakkor el is lehet menni mellette. Viszont azok, akik már elfogadtuk őt, azoktól is feltételez viszonyulást az, amint Jézus Krisztust szemléljük, amint szemléljük az ajándékozó atyát. Ezt egy kisebb történettel szeretném alátámasztani. Évekkel ezelőtt hallottam én is egy báb előadásról. A színpadon csak egyetlen egy bábú volt, aki éppen imádkozott. És éppen beszélt az atyához, hogy ő szeretné azt, hogyha az élete az igazán őt tükrözné, és mindenét szeretné oda tenni az oltárra. És egyszer csak egy hang megszólal. Komolyan gondolod azt, hogy mindent szeretnél oda tenni az oltáromra? Ki vagy te? Hát akihez beszéltél? Ja? Hát, igen, komolyan gondoltam. Jó, akkor szeretném elkérni a következő havi fizetésedet. Hogy mi? Igen, szeretném a következő havi fizetésedet. Hát gondolkozik egy kicsikét, és azt mondja, hogy hát végül is, igen, odaadom. Ha komolyan gondoltam, akkor odaadom. És akkor visszakérdezi, és akkor te miből fogsz élni? Hát a feleségem is fog kapni fizetést, és hát abból valahogy el leszünk, egy hónapot kibírunk. Igen? Szóval a feleségednek is van fizetése? Azt is szeretném elkérni. Sőt, a feleségedet is szeretném, hogyha nekem adnád. Húha, hát gondolkozik egy kicsikét ismét a vágó, és hát végül is jó, azt mondja. Valahogy majd abból a kis gyerek segélyből, abból a családi pótlékből, amit szokott adni az állam, abból valahogy, meg a kis félretett pénzünkből a bankszámlánkon, hát abból valahogy csak el leszünk a következő egy hónapból, úgyhogy azt is odaadom. Igen, szóval van bankszámlád is, és azon van megtakarított pénz. Azt is szeretném elkérni. Sőt, a gyerekeidet, és azt a pénzt, amit kapsz a gyerekeid után az államtól, azt is szeretném, hogyha nekem adnád. Hú, egy kicsikét már kezdett megrendülni a bábú, hogy akkor most mi lesz. De akkor eszébe jutott az, hogy hát vannak neki még szülei, barátai, akiktől kölcsön kérhet, és azt mondta, hogy jó, azt is odaadom. Mindent odaadok. És akkor nektek miből fogsz élni? Hát, azt mondja, vannak barátaim, vannak szüleim, akiktől tudok kérni pénzt. Szóval vannak barátaid is, vannak szüleid is. Azokat is szeretném elkérni. És szeretném, hogyha nekem adnád. És akkor végül is oda jutottak, hogy a bábú a végén azt mondta, hogy végül is semmim sem maradt, csak az életem. Szóval életed is van? Azt is szeretném elkérni. Mire azt mondta, hogy igen, odaadom az életemet is. És erre azt mondta neki a Isten, mivel semmit sem sajnáltál tőlem, mivel kész voltál még az életedet is odaadni nekem, ezért lásd, mindent visszaadok neked. Az életedet, a feleségedet, a gyerekeidet, a szüleidet, a barátaidat, a pénzedet, a fizetésedet. De tudd, hogy ez mind az enyém. Te csak gazdálkodsz vele. Engem sokszor megdöbbent ez a kis történet, ez a kis előadás. De akkor, amikor az ajándékozó Istent szemlélem, amikor Jézus Krisztus mint ajándékot szemlélem, akkor az is eszembe jut, amit felolvastak már a reggel az imaórán is, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban is volt. Mi volt benne? Az, hogy ő Isten volt, hogy ott hagyta a menny dicsőségét, lejött közénk, és itt vállalta a szolgai formát. Ennyit szerettem volna most elmondani karácsonyi üzenetnek. Ne feledkezzünk el az ajándékozóról. Ne feledkezzünk el arról, hogy nincs ingyen. Istennek sokba került. És hogyha mindezt felfedezzük, akkor gondolkozzunk el azon, hogy Isten mit vár el tőlünk. Isten szeretné használni a kezedet, a lábadat, szeretne megajándékozni embereket az ő szeretetével, bűnbocsánattal, az örömhírrel. Ennyi lenne. Közösen fogunk énekelni a fúzenek, vagy az énekkart akkor.
Hogy mi hangzik mennyekből, az angyali seregtől, az angyali seregtől, vége a föld népének, Krisztus íme megjelent, vége a föld népének, Krisztus íme
Gabriel versét fogjuk meghallgatni, aztán ismét az énekkar szolgálatát kérjük.
Kisfiú gondolataiból karácsonyi jelén Betlehem mezején nagy örömmel lettem volna kis boltálegén. Ellen fogott volna álom, égi csodát várva, láttam volna angyaloknak liben a szárnya, de mivel nem így történt, nincsen búszulásom. Az Úr Jézus megváltom, tudom, megtalálom. Amen.
Körbenjetek ti népek, kinek elvel vihar, mert ma született néked, Jézus Isten fia. Menjetek, ti népek, kinek elvel vihar.
Thank you.
fiatalok szolgálatát kérjük.
Ragyog te áldott égi fény, vezess az éjjel át, amíg a lelkünk megpihen, s a szemünk újra lát. Vezess, mint egykor réges rég, ott Betlehem felett. Árva szívünknek adj ma is karácsony ünnepet. Jézus, te áldott égi fény, utat mutass nekünk, amíg mi, földi vándorok, a célhoz érkezünk. Hadd lássuk Isten szent fiát, ki értünk földre jött, elhagyva fent dicső honát, és közénk költözött. Fényed nem múljon el soha, hadd legyünk boldogok, amíg tart földi életünk, amíg szívünk dobog. Megváltó drága Jézusunk, mi hozzánk légy közel, karácsony hajnal csillaga, Uram Jézus, jövel. Amen.
Babics Mihály, Csillag után. Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok. Körülöttem fájás, félés köthálója kavarok. Kikelek tikkadt helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, mennék csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán. Gépkocsin, vagy teveháton, aranyat, tömjént és mirhát vinnék, vinnék boldogan. Mennék 100 országon át, míg utamat szelné a vám. Aranyat tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell, az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának, örülnék, ha átcsúszom. Arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már függnél a kereszten, és a lábad csupa serp. S ahelyett, hogy bölcsőt köré szórjak tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal, kenném véres lábadat.
Ének. Betlehemi mezők felett az angyalok énekeltek, Isten dicsőítésére ilyenképpen zengedeztek. Dicsőség a magasságban, legyen az élő Istennek, és itt a földön békesség, jó akarat az embereknek. Úgy szeretném megtanulni azt a gyönyörű éneket, és magamévá tenni a jó akaratod s békességet. Ha te békességet akarsz háborgó szívedbe kapni, tanuljál meg mindenkihez jó akaratot gyakorolni. Az angyalok énekeltek az igaz békesség titkát, mi csak el kell, hogy fogadjuk Istenünk jó tanácsát. Ki azért küldte a mennyből egyszülött fiát a földre, hogy minden embernek legyen igazi, égi békessége. Jézus Krisztus a békesség, győzedelmes fejedelme, jó akaratát a földön, föl nem fogja emberi elme. Ő olyan jó akarattal volt a tévelygő világhoz, hogy leleszkedett érte egy kis betlehemi jászolhoz. Földre szállt, mint egy kisgyermek, az élet nagy fejedelme. Az angyalok elkísérték énekelgetve Betlehembe. Be a szerény istállóba, a barmok meleg jászlába, ott született le a földre Jézus, az Istenek szent fia. Sokan szeretnek kis Jézust aranynyakláncon hordani, vagy egy élettelen szobrot a szoba sarkában tartani. A betlehemi kis Jézust mindenki szimpatizálja, de a Krisztust, Isten fiát nem teljes szívből szolgálja. De Jézus nem maradhatott örökké kis jászolban, Szűz Mária karjaiban és szegényes kicsipójában. Jézus, királyok királya, el kellett foglalni a trónját és az egész világ felett örökké tartó uralmát.
Nyírkos decemberi este volt nem sokkal karácsony előtt. Advent ideje. Ilyenkor általában várnak az emberek valami jót, szépet, békéset. Várjuk az ünnepet. Ez imankós időben a lelkész elindult, hogy még egy utolsó kísérletet tegyen a házaspárral, akik válás előtt állnak, s megpróbálja visszatartani őket e szomorú lépéstől.
Hideg van, fagy van, de csak elmegyek. Hónapok óta próbálkoztam azzal, hogy kibékítsem őket, de mindez ideig nem sikerült. De még most az egyszer ezen az ünnepen megpróbálom. Uram, a te segítségeddel megyek.
Az asszony nyitott ajtót. A férfi az asztalnál ült, fáradtan, leverten. 20 esztendeje éltek együtt, néhány éve azonban sehogy sem tudtak zöldágra vergődni.
Békessége háznak.
Békesség, testvér, de jó lenne nekünk is egy kicsi.
Te aztán nem tudsz itt segíteni. Itt már nincs megoldás, nincs visszaút. Jövő héten elválunk.
A lelkipásztor helyet foglal, és csöndesen, melegen beszélni kezd, hosszú szünet után.
Testvéreim, még van visszaút, még van megoldás. Gondoljatok a megtett útra. Isten eddig soha nem fordított hátat nektek, ti se fordítsatok hátat egymásnak. Béküljetek meg Istennel, és béküljetek meg egymással is.
A feleség csöndben hallgatott. A férfi vonásai megkeményedtek. Ajkáról szaggatottan, szintelenül hangzott a kijelentés.
Amit megmondta, megmondta. Számomra ez nem tovább, nem élet. Csak egy kész pokol lenne az egész.
A következő pillanatban ismét kopogás hangja hasított bele a némaságba. Férj és feleség kérdő tekintettel néztek egymásra. Ki jöhet ilyen késő este hozzájuk?
Ki jöhet ilyenkor?
Jó estét!
Jó estét, Andi. Történt valami?
Levelet hoztam Bukarestből.
Levelet? Nekem? Ó, vajon mi jöhet még rám?
Én elmentem. Jó estét!
Köszönöm, hogy ide fáradtál. Jó estét!
A feleséget tördöfésként érte a hír. Remegő kezekkel tépte fel a borítékot.
Holnap érkezem Szatmárra, Levente.
A férfiak bent némán várakoztak. A feleség végre bevánszorgott a szobába. Tekintetét kérdőn férjére szegezte, majd újra olvasta a levelet.
Holnap érkezem Szatmárra, Levente.
Az asszony reménykedve nézett férjére. Végre a férj is rápillantott, nyugtalan lett. Akkor kitört az asszonyból.
A fiú érkezik.
A férj rámerett, s egy idő múlva akadozva kérdezte vissza felesége szavait.
A fiú érkezik?
A nő csak bólintott. A férfi onuralma oda lett.
A fiú érkezik.
Csoda történt. Elfelejtik, hogy harmadik is van a szobában. A lelkész közben ráeszmélt, itt már semmi dolga. Amivel hónapokon keresztül nem tudott megbirkózni, azt itt egyetlen mondat, egyetlen másodperc alatt elvégezte. Csendben, észrevétlenül elhagyta a szobát. Lépései újra ott kopogtak a szürkés, ködösi decemberi estén. De járásra lendületet kapott, szívében újongott a rövid kis mondat.
A fiú érkezik. A fiú érkezik.
Advent és karácsony ugyanezt az üzenetet hozza. A fiú érkezik. Nem tehetne nálunk is csodát? Nem tehetne nálad is csodát? A fiú, aki érkezik.
Köszönjük szépen, meghallgatjuk még Gombos József szolgálatát is.
Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk Istennek ereje. Én sem akarok másról beszélni, mint Jézus Krisztusról, aki a kereszten halt meg. Egy csodálatos ígéretet profétált Ésaiás azoknak, akik vágynak a megtisztulásra. Ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ezt hozta nekünk Jézus Krisztus, az ő sebeit, az ő vérét, és a karácsony is erről kell szóljon. Jézus eljött, mint kisgyermek, de visszajön, mint ítélőbíró, visszajön, mint vőlegény, és hogyha a bűneid skarlátpirosak, Jézus hófehérré teszi őket. Ha vágysz erre, akkor ma még megteheted, ma még jöhetsz hozzá, ma még kérheted, hogy vérével mosson meg. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik és verettetik, kínoztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Kívánom, hogy legyen számodra is élő ígéret, hogyha bűneid skarlátpirosak, vörösek, akkor Jézus tegye hófehérré. Amen.
Közösen fogunk énekelni. A közös ének alatt ilyen kis elszínyeskét fognak körbehordozni, bárki, aki szeretné adakozni és így dicsőíteni Istent, megteheti.
Szeretettel köszöntünk mindenkit a Jóisten házába. Kiváltság nekünk az Úr Jézus jelenlétében lenni, neki énekelni, ő rá hallgatni. Szeretnénk a bölcsek, a pásztorok lelkületéből, engedelmességéből kapni, azért, hogy szívünk békességgel és örömmel beteljen. Figyeljünk tehát az Úrra. És úgy, ahogy eddig is gazdagon megáldott és szólt hozzánk az Úr, az énekek, a költeményeken keresztül, ezután is hisszük, hogy ezt akarja tenni az Úr, hogy emlékezetes legyen számunkra az ünnep, az ünnepi üzenet. Ilyen szempontból legyetek üdvözölve a Jóisten házába, és kívánjuk azt, hogy Isten igéje érje el hatását mindnyájunknak a szívébe, életébe. Szeretném jelenteni azt, hogy holnap ünnep második napján délelőtt 10 órakor találkozunk, délután este pedig 6 órai kezdettel leszünk együtt az imaházba. Este az összevetel végén kérjük a szolgálattevő testvéreket készülni egy rövid időre visszamaradni, hogy az imaheti beosztást együtt beszéljük meg, hiszen itt a gyülekezetbe is és a körzetbe is kell szolgálni, és az ünnep második napján este fogjuk ezeket is megbeszélni. Kérjük tehát szeretettel a szolgálattevő testvéreket majd holnap este úgy készülni, hogy vissza kell maradni egy rövid időre, egy rövid megbeszélésre. Hiszük, hogy a Jóisten közöttünk van, és tovább is szólni akar hozzánk. Hallgassuk meg még az énekkar szolgálatát, ami után az ige hirdetés lesz.
Oh,
megragadó volt számomra a karácsonyi történetekből, azon események és azon szereplőknek az élete, életvitele az ünnepen. Már hallottunk a bölcsekről, a pásztorokról, de nagyon röviden, amit megértettem, és ez az igéhez is kapcsolódik, hogy a gyermek, az Úr Jézus Krisztus megoldást hoz az ő számukra, és minden ember számára. Megragadott az, hogy a babiloni bölcsek, mert onnan keletről, a napkeleti szó, és ez az Ószövetségben általában Babilonra utal, ezek valóban bölcsek, mágusok voltak az eredeti szöveg szerint, vagy káldeusok, ahogy olvassuk a Dániel könyvében, ezek tudós emberek voltak, nagy tudománnyal bíró emberek. Máskülönben már a Bábel tornyától kezdve, amikor is azt olvassuk a Bibliában, hogy összefogtak az emberek, hogy egy olyan tornyot építsenek, amely a teteje az égig érjen. Nem a torony magasságáról volt szó ott, hanem a rendeltetésére. Tulajdonképpen olyan piramisszerű építményeket készítettek, és a tetején egy templom volt, amelyikből a csillagokat nézték. És nagy tudományra tettek szert, nagyon sok mindent ki tudtak számolni, és valószínű, hogy Dániel bizonságtevése, illetve életének a hatása nyomára lettek Isten félő babiloni tudósok, akik folytatták a szakmájukat, hogy mondjuk így, és rájöttek a csillagok, a bolygók állásából, máskülönben tudományos feljegyzések is vannak erről a jelenségről, most nem akarok erről beszélni, csak ezek az emberek rájöttek arra, hogy a zsidók királya születik meg, és menjünk el. És ezek az emberek eldöntötték, hogy onnan a távoli Babilonból eljönnek Jeruzsálembe, hogy imádják a gyermeket, a királyt, az Úr Jézus Krisztust. És manapság emberek, akik talán Bibliával a kezükben, talán nagyon sok ismerettel nem tennének meg egy lépés sem. Példák, ami számunkra ezek a bölcsek. Eljönnek, és nem maradnak Heródes palotájába, biztos megterített asztallal, királyi lakosztállyal várta őket, és gondolom, hogy bele-bele tekintett az erszélyükbe, vagy a zsákjukba, vagy a hintójukat nézte, és remélt valamit tőlük, de ezek más valakinek hozták az ajándékot. És a bölcsek nem látták ezt a csillogást és villogást, nem maradtak meg ott a palotában, Heródes jelenlétében, hanem mentek egy szegény helyre. Elindultak, megtették ezt a lépést. Testvéreim, mi is tegyük meg a lépéseket. Mi is tegyük meg. A Jóisten ezt tőlünk várja. Rájöttünk bizonyos dolgokra. Tegyük meg a tőlünk várt lépéseket. Ne tétovázzunk, mert nagy öröm érte a bölcseket. Szer felett örültek, amikor látták a csillagot, és eljutottak az Úr Jézushoz. És ez az öröm lehet a mi osztályrészük is, ha megtesszük a mi lépéseinket. Aztán a pásztorok, testvéreim, abban az időben ez a társadalmi réteg egy nagyon lenézett réteg volt. Történelmi feljegyzések vannak, mégpedig a Misna és a Gemara, ezek zsidó kommentárok, az Ószövetséget magyarázták, ezek a könyvek, és nagyon hűen leírják az akkori vallásos, a zsidó vallásos életet. És leírják ezekben a könyvekben például, hogy a pásztor, aki tehát a juhokra vigyázott, az az ember ceremoniális szempontból tisztátalan volt. Tehát nem volt szabad bemenjen a templomba. Nem kívánt személy volt a pásztor a templomba. Miért? A pusztába kellett a juhokat, hát a sík területen, a pusztába kellett, hogy lakatlan területen kellett a juhokat őrizni, ahol a zsidó felfogás szerint a démonoknak a lakóhelye volt. Amikor az Úr Jézus kiment a pusztába, akkor azt olvassuk, hogy az ördög azon perc odajött és kísértette. És a zsidóknál volt egy ilyen felfogás, hogy a puszta az egy sötét, az egy borzasztó csúnya hely, és azok, akik ott vannak és ott végzik a szakmájukat, azok tisztátalanok, mint ahogy a zsidó törvény szerint még nagyon sok ember tisztátalan volt ceremoniális szempontból, tehát nem jöhetett áldozatot hozni, nem jöhetett el a templomba, és ilyenek voltak a pásztorok. Majd később nem jöhettek be a zsinagógába. Ilyen feljegyzés is van. Aztán senki nem adott a szavukra. Ha egy pásztor ember el akart valamit mondani, azt kinevették, és meg se hallgatták. Nem volt szavahihetőségük ezeknek az ilyenfajta embereknek. És az Isten dicsősége az ilyen embereknek jelent meg. És üzenetet mondott nekik az Úr, hogy megszületett a megváltó, és pont ezeknek az embereknek mondja. És akkor, mikor ezek megértik, hogy mi a lényeg, hogy megszületett, akkor azt mondja, miért maradjunk itt? Ha megyünk és találkozzunk vele. És aztán mindenkinek elhirdették, és a szép és a csodálatos az benne, hogy olyan nagy volt ezeknek az embereknek az életében a változás, hogy az egész város elmélkedett, meg mindenki hallgatta őket. Most már odafigyeltek rájuk. Mert Jézus, a gyermek, ilyen változást tud hozni az ember életében. Ezek jó példák, testvéreim, a bölcsek és a pásztorok. De vannak ám rossz példák is. Ha csak Heródesre gondolunk. Ugye ismerősek a történetek, a gyerekek is ismerik ezeket, és beszélünk a Heródes keménységéről, huncutságáról, hazugságáról. Gyertek és menjetek el Betlehembe, hát nézzétek meg, hol van, aztán gyertek vissza, és mondjátok meg, hol van a címet, pontosan, telefonszámot, esetleg majd én felkeresem. Tehát ilyen ember volt ez a Heródes. Tulajdonképpen aztán, mikor megintettek angyal által, hogy nem menjenek oda-vissza, akkor a Heródes felháborodik, megharagudott, nem az én akaratom szerint történt. És akkor jön a gyilkosság, a gyermekgyilkosság, de máskülönben ez a Heródes erről volt híres. Megint írások vannak az ő életéről, történelmi írások, amelyek feljegyzik azt, hogy feleségét ölte meg, fiait ölte meg, csak azért, nehogy a trónt elvegyék tőle. Nagyon féltette a trónt. Nem csoda, hogy amikor jöttek a bölcsek, azt mondták, azt kérdezték, hol van a zsidó királya, biztos, hogy azt mondta, hát nem látjátok? Hát nem a királlyal beszéltek? Hát milyen kérdés ez, hogy hol van a zsidó királya? Királlyal beszéltek, és ti meg azt kérdezitek, hol van a zsidó királya? Hát nem csoda, hogy felháborodott, és nem csoda, hogy elkezdett másféleképpen gondolkodni, de mindenkit félretett az útjából. Mindenkit, mert ez ilyen erkölcstelen, világi felfogással, élettel volt, és sajnos nagyon sokan így vannak az ünnepen is. Így vannak. A harag, a gyilkosság, a haragvó gondolatok ott vannak a szívükbe, és az Úr Jézusnak nincs hely. Az Úr Jézust felhasználnák, hogy nekem legyen valami egy kicsivel jobb, de csak ennyi, és ez nem helyes. Ez nagy sötétség. Még szólnék az írástudókról is. Heródes nem tudta az írásokat, de rájött arra, hogy vannak itt tudósok, akik a Bibliát olvassák, és megkérdezem én tőlük, és jönnek, és kérdezik, hogy hol kell a Krisztusnak megszületni, és azok azon persze tudják a választ. Tudják. Betlehemben, mert a Mikeás könyvében így írta meg a próféta, és rögtön tudták idézni szóról szóra pontosan. És a bölcsek 3000 kilométerről elmennek, onnan Jeruzsálemből elmennek Betlehembe, és ezek az írástudók és a főpapok ott maradnak Jeruzsálembe. Egy lépést nem tesznek, na ha megszületett, akkor menjünk mi is oda, imádjuk, nem. A nagy írástudás, a bibliai ismeret, az nem elég. Kell találkozni a testélet igével, az Úr Jézus Krisztussal. És erre kell törekedjünk. Erre kell törekedjünk. Nem lesz mindig sötét ott, ahol ma sötétség van. Írt a próféta. 700 évvel az Úr Jézus születése előtt. És az említett történetekben ez kiderült. Sötétségben éltek a bölcsek, de fény ragyogott a szívükbe. Látták Krisztust, a fényt, a világosságot. A pásztorok is sötétségben éltek. Akár társadalmilag, akár ceremoniálisan, akár milyen szempontból, szociálisan, lehetne így mondani. Bűnben éltek, mert ők is bűnben születtek. Biztos. És úgy lehetne mondani, hogy erkölcsileg is ott voltak a sötétségben. De a gyermek, mert azt mondanánk, hogy a gyermek mit tud segíteni, egy gyermek. Milyen remény fűződik egy gyermekhez? Hát ehhez a gyermekhez csak reménység fűződik, mert nem egy akármilyen, nem egy egyszerű gyermek. Ő a gyermek, az Isten fia. És ő valóban változást tud hozni az ember életében. Hozott ő volna az írástudók életében is, akik a betűt tudták, ismerték a szöveget. De ennyi volt náluk az egész. Hozott volna ő világosságot Heródes életében is, és változást állt volna be az életében is, mert az Isten, az Úr Jézus megbocsát minden bűnt. Akármilyen nagy legyen az. De ezek ellenálltak. Felolvasott Ézsaiási ígében, testvéreim, a gyermekhez fűződő reménység választás elé tesz bennünket. Tette akkor is a népet, de azóta is. Sötétségben vagy világosságban akarok élni. Ezt én döntöm el. A sötétségben születünk, de az Úr Jézus elhozta a világosságot. És én döntöm el, hogy hogy élek. Az Úr Jézus Krisztus a bánatomat örömre akarja fordítani. És én döntöm el, hogy maradok a szomorúságba. Maradok a bánatba, a nyomorúságba. Vagy pedig örülni akarok. Úgy, mint a bölcsek, mint a pásztorok. Ezt te döntöd el. Ezt én döntöm el. Én döntöm el, hogy az életemben háborúság lesz. Nyomorúság lesz, vagy pedig békesség. Hát a béke fejedelem született meg. Ő az Úr Jézus Krisztus. Tehát a gyermek, az Isten fia döntés elé állít engem, és megmutatja az alternatívákat. Nézd meg, ember, ezek előtt állsz. Te benne vagy valamelyikbe. Itt akarsz maradni? Hova akarsz eljutni? És ezen a karácsonyon, itt a szatmári gyülekezetben is az Úr Jézus Krisztus ezt kérdezi. Nem a pici baba, hogy na ki vesz ölbe. Nem így, hanem a király, aki a bűnt akarja megbocsájtani. A mindenható. És nem viccel. Olvastam egy ilyen mókás történetet, hogy ilyenkor karácsonykor egy nagy cég, aki ilyen reklámokat, ilyen posztereket, plakátokat tett fel a város különböző részén, ilyen rendelést adott le egy nyomdába a karácsonyi szöveggel. És megbeszélték ők telefonon a részleteket, viszont azt mondta a nyomdász, hogy a faxon küldje el a szöveget, hogy pontosan mi legyen rajta a plakáton. És akkor, amikor megjött a fax, hát ott nagyon-nagyon röviden volt írva, ilyen csettelő stílusba, és nem tudták, hogy nevessenek, vagy sírjanak. Az volt írva, hát a gyermek született nékünk 2 méter magas, 1 méter széles. Hát ez volt az üzlet, ugye? Ez volt a reklám. Tehát nem így csinálja az Úr Jézus. Nem így mutatkozik ő be, hanem valóban az életünkbe, a szívünkbe akar költözni, mert látja, hogy a szívünkben van egy vágy, van valami után keres az ember, kutat az ember. Úgy, mint a bölcsek kutattak az ő szakmájukba, az ő képességükhöz képest, ők kutattak és rájöttek valamire. Úgy, mint a pásztorok, ott voltak, szegényen, szerénységben, ott a nyáj mellett, az egyszerű élettel, igen, így kell ezt. És megjelent nekik az Úr, végezték az ő munkájukat, nem lustálkodtak. De figyeltek az isteni kijelentésre. És akik így figyelnek az Istenre, akik így érdeklődnek az Isten útjai után, szóval döntés elé állít az Úr, engem és téged. Ki akarom még egyszer emelni, sötétség vagy világosság? Lehet, hogy erkölcsi sötétséget látjuk. Látjuk a törvényhozásban. A bűnt törvényesítik. És szabadlábra engedik a törvény nevében a bűnöket és a bűnös embereket. És látjuk ezt a sötétséget, de szociálisan, gazdaságilag, családilag, annyi sötétség van, vagy értelmileg. Nem fogják fel az emberek az Isten igazságát. Nem is akarnak hallani erről, vagy ha hallanak, elutasítják. Jó, ez nekem így. Sötétségben él a nép, az emberiség. Akkor Ézsaiás idejébe, az Úr Jézus idejében is, és azóta is sötétség van. De az Úr Jézus elhozta a világosságot, mert nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongás van. Nem. Fény ragyog. Világosság gyúl, és ezt a világosságot hozza az Úr Jézus az életedbe. Hozta már ezt a világosságot az életedbe? Rájöttél már az igazságra, a szentség útjára, ráléptél, mert ez a Krisztusi világosság. Erre vezet a Krisztusi világosság. A szentség útjára, az igazság útjára, az ige világosságához, ide vezet el az Úr. A gyermek, aki megszületett az Úr Jézus Krisztus, mert fiú adatot nékünk, ez hozza ezt a reménységet, adja az emberek számára. Ha elfogadod, ha kéred tőle, hogy ne legyen sötétség, hanem legyen világosság a szívedben. Aztán a bánat, a nyomorúság helyett hoz az örömet. Itt úgy olvastuk az igében, hogy megsokasítod a népet, és nagy örömet szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével. A zsidóknál ez egy életfeltétel volt. Az aratás, a kenyér. Mi most már ezt elfelejtettük, de ők nekik valóban nagy öröm volt, amikor jó aratás volt. És szó szerint örvendeztek, és tudtok újongni. És azt mondja itt az ige, hogy az Úr Jézus Krisztus ennél nagyobb örömet hoz. Nagy örömöt hoz. De te döntöd el, hogy maradsz a bánatban és a nyomorúságban, mert ha a sötétségben maradok, ha megtéretlen állapotba, ott a világba, akkor ez jön az életembe, a nyomorúság. Nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van, mert ez hozza a rossz életmód, a sötétség, a szorongatást, a félelmet, a bizonytalanságot. Ez jön az ember életébe. És nem tudja, hogy mi lesz vele, nem tudja, hogy fog boldogulni. Fél, retteg, lelkiismeret furdalása van. És a gyermek, az Úr Jézus Krisztus megoldja ezt a problémát. Elveszi a bűnt, elveszi a bánatot, és örömet ad helyébe. Az Úr Jézus Krisztus tudja ezt megcsinálni, senki más. És megcsinálhatja a te életedben is, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatot. És az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét, és itt ki van emelve az Úr Jézus Krisztus neve, nevei. Csodálatos. Erős Isten, ő meg tudja, véghez tudja vinni az életedbe. Csak bízd rá az életedet. De nem csak, hogy a bánatot örömre fordítja, hanem a háborúságot, a nyugtalanságot békességgel tölti el. Békességet ad ehelyett. Mert gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és ő a békesség fejedelme. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján, de a te életedben is. A te életed trónján, ha oda ülteted az Úr Jézus Krisztust, ezt a megszületett gyermeket, nem mást, nem akármit, vagy akárkit kell oda tenni, hanem az Úr Jézus Krisztust, akkor az életedbe a békesség költözik, és annyira kell ez az embereknek. Kell a békesség, kell az öröm, kell a világosság. Minden szinten kellenek ezek az ajándékok, de keresik az emberek az Úr Jézus nélkül. Pedig az Úr Jézus Krisztus tudja ezeket megadni, és ezen az ünnepen hirdetem, hogy az Úr Jézus Krisztus egyedül ő tudja megadni. Ő a király. Ő a mindenható. Elfogadtad már őt. Ki ez, aki meg tudja hozni ezt a nagy változást? Hát a gyermek. De ki ő? Hogy mutatja be az írás? Hát az Új Szövetségben a karácsonyi híradáskor ő a szabadító, ő a megtartó. Nagyon sok neve van. Itt az igében csodálatos tanácsosnak van elnevezve, mert az eredeti héber szövegben így van. Csodálatos tanácsos. Egy nagyon jó tanácsadó, vagy ügyvéd. Így is lehetne mondani. Ő érti a jó tanácsok adását, mert csodálatosan ismeri az ő szakmáját. Erős Isten, mint egy hős, véghez viszi a parancsnoknak az akaratát, és így az Úr Jézus is. Véghez viszi a te életedben is mindazt, amit kérsz tőle. Örökké valóság atya, mint a szülő, aki jót akar a gyermekének, nem szűnik meg, mint a tékozló fiú történetében az apa szerette az ő fiát, még távol létében is nézte, nem jön haza az én fiam. Nem tudta, hogy hol van, de az atya szerette, ilyen az Úr Jézus, ilyen az Isten. Ezt az atyát mutatja be, aki örökké való szeretettel szeret, nem múlik el az ő szeretete. Így fordul hozzád, mint ahogy te fordulsz a gyermekedhez. Kedvesen, szeretetteljesen meghallgatod. Ezt teszi az Úr Jézus is. És ezért tudja ő ezt a változást az életedbe behozni, megadni. A békesség fejedelme. Ez az ő kormányprogramja. Nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja az Úr. És az Úr Jézus ezt tette, könnyeket törölt. Betegségeket gyógyított, ördögöket űzött, meghallgatott embereket, leült a megvetett emberekkel, leült és beszélgetett, és éppen ezért kellett, hogy meghaljon. De ő békességgel vitte véghez az igazságos programját, az Isten akaratát. És ezt akarja te szívedben is. Olyan békesség költözik az embernek az életében, mert az Úr Jézus nem akárki, Ő a legnagyobb személy. A világ mindenségnek a központja, a történelemnek a központja. Krisztus előtt és Krisztus után számolják az időt, mert az Úr Jézus Krisztus a legnagyobb személy, és az életedben is a legnagyobb akar lenni. El akarja foglalni az életed trónját, hogy világosságot adjon, hogy örömöt adjon, hogy békességet adjon. Kell neked ez? Az Úr Jézus adja, osztogatja. Fogadd el, ne játsz ezzel. Ne keményítsd meg a szívedet. Fogadd el az Úr Jézus ajánlatát, a fiút, az Úr Jézus Krisztus személyét, és boldogságod, békességed lesz. Az igazság útjára lépsz, és egykoron az Isten országába kerülsz. Ó, mi szép lesz, amikor ott együtt leszünk. És találkozunk elődeinkkel, és meghajolunk a király előtt, aki már nem gyermek. Már nem gyermek, nem maradt ő a jászolban. Ott van az Atya jobbján, és vár bennünket, és mi most onnan, ebből a szempontból is nézzük az ő munkáját. Fogadjuk el az Úr Jézus áldozatát. Adjuk át az életünket neki. Szolgáljunk neki azért, hogy bemehessünk a kapukon a városba. Amen. Imádkozzunk ezért, testvéreim. Hajtsuk meg a fejünket, térdünket, aki megteheti, és imádkozzunk. Aki szeretne imádkozni, megköszönni Istennek a békességet, az örömöt, amit adott, a jó indulatot, amivel volt felénk, az ő jó akaratát, amit megmutatott az Úr Jézus Krisztusban, azt a szépet, amit adott nekünk ezen az ünnepen, hálával, vagy könyörgéssel közeledjünk most, imádkozzunk egy néhányan hangosan és röviden.
Közösen fogunk énekelni. Jászolásban kiazott, kit imádnak pásztorok? Álljon fel a gyülekezet, és így fogunk énekelni.
Mielőtt énekelnék ezt az éneket, szeretném mondani a gyülekezetnek, hogy fogjuk énekelni ezt az éneket. A tegnap már meghallgattuk a gyerekek szolgálatát, a kis csoport, a középcsoport és a nagy csoport szolgálatát. Ők fogják énekelni az első verszakot, aztán a karjától bekapcsolódik az egész gyülekezet. A második verszakát pedig a fiatalok, akik ma itt álltak kint, és akik nem jöttek ki a padokba ülnek, ők fogják a második verszakot énekelni. Ugyanúgy a karjánál bekapcsolódik a gyülekezet. A harmadik verszakát a nőtestvérek fogják énekelni. A negyedik verszakát a férfi testvérek, az ötödik verszakát azok, akik fenn vannak a karba, férfiak, nők együtt, és a hatodik verszakát pedig az egész gyülekezet fogja énekelni együtt. Fogom inteni, a gyerekek kezdik, akarom hallani gyerekek, szép nyugodtan az első verszakát, meg minden verszakát nyugodtan énekelünk, és a karjától pedig élénken, hiszen ő az Úr csodák csodája, és ezért úgy énekeljünk.
Yeah.
szeretnénk hódolni előtted, királyoknak királya és uraknak ura. Hálát adunk, hogy adtál nekünk életet, és megajándékoztál bennünket ezzel az ünneppel. Segíts, hogy neked tetsző módon ünnepeljünk tovább is. És áld meg az életünket, Istenünk, hogy beteljen az nagyon sok jóval, te tőled származó ajándékokkal. Te legyél a mi királyunk, neked engedelmeskedjünk, neked szolgáljunk, előtted hódoljunk egész életünkben. Fogadd el hálánkat ezért a napért, köszönjük a sok áldást, amit adtál nekünk, és amit még készítettél a mi számunkra. Itt vagyunk, Uram, szeretnénk cselekedni akaratodat. Segíts erre. Amen.
Amen.
Mondjunk együtt örömmel, hálaadással,
az Úr közel.